nagyon sok keresztény vezető úgy néz ki, változáson megy keresztül, ami nem jó változás. Amerikában a karizmatikus vezetők, illetve talán az egész földön zarándokolnak a pápához, Copeland-től kezdve, Joel Austinon át, az ausztrál énekestől kezdve, Darlene, tehát rengetegen, John Arnotték, stb. Zarándokolnak a pápához, és egy új fajta istenkeresés kezdenek el, amiben rengeteg kompromisszum van, és rengeteg olyan elem, ami nem bibliai. Olyan kapcsolati tőkék jönnek létre, amelynek az alapja az nem az igazság alapú egység. Ezért én a szívemben azt is eldöntöttem Istennek, hogyha csak ketten járnak majd egy gyülekezetben a jövőben, akkor is Istent akarom keresni. Ez fontos. Ez fontos, hogy te eldöntsd azt, hogy melyik úton akarsz járni, melyik úton nem akarsz járni. Mert aki magát fölmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, fölmagasztaltatik. De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mehettek be, akik be akarnak menni, azokat nem bocsátjátok be. Isten, azt tudnotok kell, hogy tudomásul vette, és elfogadta farizeusi, illetve hát a szadiceusi kormányzást Izraelben akkor. Ezzel kapcsolatban azt akarom mondani neked, hogy az Isten királyságának a titkait nagyon sokszor nem a sátán zárja be, hanem emberek, tanítók. És ez azt jelenti, hogy megsötétedik az intuíció, az istenkeresés, a kijelentés alapú megértés, megsötétedik, és a sötétség olyan hatást kelt, ez a vallás alapú sötétség, hogy másokat sem enged hozzá a világossághoz, és Isten királyságához. Ezért ők nem a királyságból tanítottak, hanem egy másfajta rendszerből. Jézus úgy mondja, a sátán a ti atyátok. És ezt azért fontosnak tartom az elején a prédikációmnak elmondani, mert az emberek előtt bezárt királyság az olyan eredményeket hozott, hogy rengeteg beteg és nyomorult és szegény ember volt Izraelben. Meghozta ez az eredményt, egy rossz gyümölcsöt hozott, és az emberek várták azt, hogy esetleg a farizeusokon keresztül, mert volt sok karizmatikus farizeus, meggyógyulnak. De nem működött Istennek az ereje és Istennek a hatalma. És gyere velem a Máté 12-höz, hogy nézd meg azt, hogy amikor Jézus megjelenik, akkor mi történik? Hatos. Mondom addig nektek, hogy templomnál nagyobb van itt. Mi ez a nagyobb? Az Isten királyságának az evangéliuma. Ha pedig tudnátok mi ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Mert a szombatnak is ura az ember fia. És távozván onnan méne az ő zsinagógájukba. És ímé volt ott egy elszáradt kezű ember, és megkérdék őt mondván, ha szabad-e szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt. Ő pedig mondanékik, kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha a szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt. Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál. Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni? Akkor mondta annak az embernek, nyújts ki a kezedet, és kinyújtják, és olyan épp élőn, mint a másik. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartanak ellene, hogy hogyan veszítsék el őt, vagy hogyan öljék meg őt. Látjátok, amikor be van zárva a királyság? Hogy milyen emberek jönnek létre? Jézus pedig észrevén eltávozik onnan, és követi őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja vala mindnyájukat. Elment a zsinagógából, és azt mondta, hogy Uram, fantasztikus az, hogy megmutatom nekik, hogy a királyság, mikor megjelenik, akkor nem egy rendszer, egy sötét normatívát fogok betölteni, hanem megmutatom azt, hogy milyen az, amikor bemegy valaki a templomban, Isten tiszteletet tart, és megjelenik Istennek az atmoszférája, jelek és csodák kezdődnek. Szombatnapon. Mert azért jött az ember is a földre, hogy szombaton csodát tegyem. A szombat az a csodák napjának a helye. Tehát amikor te egy szombatot tartasz otthon, Isten jelenlétében vagy, tudd meg, hogy Isten akkor ott lesz. És ígéretet tett, és megesküdött neked, hogy szombaton csodát akar tenni az életedben. Az, hogy te nem tartasz szombaton, azaz, nem adsz Istennek időt, az egy te dolgod, nem is jön a csoda. Nem is jön a természet fölötti támogatás. De újra megérted a szombat titkát, akkor szombaton Isten csodát akar tenni az életedben, ha adsz neki időt. És aztán mi történik? Azt mondja a Szent Szellem Jézusnak, az Atya vezetése, hogy kiment onnan a zsinagógából, és követték őt nagy sokaság. És azt mondja Isten igéje, újraolvasom, meggyógyítja vala mindnyájukat. Mindenkit meggyógyított. Mondd velem együtt, mindenkit. Tetszik, nagyon tetszik. És megfenyegette őket, ez is tetszik, hogy ismertnének, de tegyék. Hogy beteljesedjék Ézsaiás prófita mondása, aki így szólt. Óriási. Hogy annyira a szellemébe, a húsába, a májába volt a prófita ige. Annyira belesült az ige a szellemébe és a szívébe. Hogy teljesen át tudta adni az intuícióját, és bármi tett, mindenhol a prófitai írásoknak a beteljesedése volt a láb nyomában. Dicsőség Istennek. És azt mondja, imi az én szolgám, akit választottam. Az én szerelmesem, akiben az én szellemem kedvét leli. Lelkemet adott ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng, nem kiált. Az utcákon senki sem hallja a szavát. És a megrepedezett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem mondja ki, míg nem diadalomra viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Amen. Nagyon érdekes, hogy a csodák és a jelek és az Isten királyságának a megnyilvánulására ezt az igét mondja a Szent Szellem nekünk. Hogy ez az ige beteljesedik, hogy ítéletet hoz, diadalra viszi Isten az ítéletet, és nem akarja, hogy a pislogó gyertyabelet bárki is kioltsa az életünkben. És azt mondja a 18-as verszakban, hogy szerelmese Isten, tehát szereti Isten az Atya a fiút, és a szellem benne kedvet leli. Kedvességet kap Istentől ez az ember. Halleluja. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Hogy ez az ember kedvességet kapott Istentől. Kegyelmet kapott Istentől. Jó akarattal nézett rá Isten. Mert behozta azt, amit Isten akart, hogy behozzon. Isten akaratát kereste, és behozta Isten akaratát. És nézd meg, hogy az ítéletet diadalomra viszi. Hogyan viszi Isten a diadalát, az ítéletét diadalomra, diadalát ítéletre, ítéletet diadalra? Úgy, hogy behozza Isten a kegyelmét. Hogy a kegyelem uralkodjon az ítélet fölött. Maga a kegyelem ítéli meg, és a csodatévő erő azt, hogy Istennek az a terve, jó akarata, hogy helyreálljon ez a nép, hogy a pislogó gyertyabelek égjenek, a szövétnekek újra meg legyenek gyújtva, és tűzben égjenek az emberek Isten jelenlétért. Tűzben égjenek. Olyan hatást gyakorolt Jézus a közösségre és a sokaságra, hogy még Mária is elveszítette az intuícióját. Mikor mondja, ugye hogy transzbe esett, így mondja, hogy kikelt magába, nem is tudom, Károly, mit fogalmaz, hogy fogalmaz, hogy az eredetiben extázisba esik. Magán kívül volt, igen, Károly így fog, magán kívül volt, extázisba esett. És mit csinált Mária? Nem értette a kenet munkáját, kiesett az intuíciójából, nem volt a Szent Szellem vezetés alatt, és el akarta vinni, onnan haza akarta vinni. Többször volt ilyen Máriánál, hogy nem értette, hogy a gyerek mit csinál, mert nem volt vezetés alatt Mária. Halleluja. Tehát ezt azért olvastam fel ezt a dolgot, hogy Istennek az a terve, hogy a kegyelem által ítéletet tartson, helyes ítéletet tartson, és megértsük a helyes ítéletet, a helyes intuíciót. Mert az ítélet az intuíció is. Az intuíció egy olyan fogalom, amiben benne van, ez egy latin fogalom egyébként, amiben benne van a megismerés, valaminek a megvizsgálása, valaminek a felfedezése. Ezt jelenti az intuíció. Megvizsgálás, átvizsgálás, kivizsgálás. Hogy valamit meg tudsz ragadni a kivizsgálás után. És ez azért jött, hogy az összes jel és összes csoda azért jött, hogy meg tudjuk érteni, meg tudjuk vizsgálni, hogy Isten hogyan gondolkodik ebben az időszakban. Tudsz erre állat mondani? Jó, nézzük meg a szájtot, egy pár dolgot azzal kapcsolatban, hogy Istennek mi a véleménye, és hogyan gondolkodik, hogy mit jelent a kegyelem. Nagyon sok mindenen vagyunk már túl. A 2 Korintus 4.14-el kezdem. Tudván, hogy aki föltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is föltámaszt, és veletek együtt előállít. Mert minden ti értetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségesít tegye Isten dicsőségére. Egy egyszerű fordításban. Az összes dolog, egy bővített fordításban, az összes dolog a te kedvedért zajlik. Hogy a nagyobb kegyelem, azaz isteni támogatás, a szellemi áldás kiterjedjen több és több emberre. Majd megsokszorozza a sokat, így minél több hálaadást növel, elősegít Isten dicsőségére. Amen. Maga a kegyelem munkája az azért jön, hogy Isten felé való hálaadás, az Isten felé való közeledés megújjon az egyház életében. Hogy megsokasodjanak a családokban az, hogy Isten kegyelme mekkora. Hogy újra megújjon az Isten keresés, az ima élet, az Isten felé fordulás. Ezért jön a kegyelem. Az egyszerű fordítás van valakinél? A következő ige, ami nagyon fontos a mai alkalom folyamán, hogy Noé és József életében is lásd, hogy ő hogy csinálta. Valóban forduljunk, nézzünk oda bátran, és magabiztosan közeledjünk a trónhoz, a trón Isten által kiérdemelt kedveltsége a bűnösöknek is. A kegyelem, hogy mi átvehetünk irgalmasságot a mi hibáinkra, kegyelmet találjunk, keressünk, hogy ő segítsen a megfelelő időben, minden igényünkben. Megfelelően segítsen, és jól időzítetten jöjjön, éppen akkor, amikor szükségünk van rá. Amen. Ez egy olyan ige, aminek nagyon, tehát aminek szeretném, hogyha a teljes szívemből vágyom, hogy ezt az igét éld. Hogy ne csak ismerd, éld ezt az igét. Halleluja. Maga a Webster szótár, kis fogalom, mit jelent a kedveltség? Kedvességgel válaszolni, támogatni, segíteni, gondoskodni, előnyben részesíteni, könnyíteni, vagy könnyebbé tenni, hitelesíteni, vagy kiemelve lenni valamiből. Ezt jelenti a kegyelem. És még egy dolog, a kegyelemnek mindig vannak hatásai. Képességek kiteljesedését jelenti, tehát a benned lévő képességeit kiteljesedését jelenti. A kegyelem nélkül nem fogsz tudni abban a képességben járni, ami a tiéd. Mert a kegyelem mutatja meg azt, hogy mi a tiéd. Sőt, mondok még durvábbat, vagy kegyelemmel teljesebbet. A kegyelem által tudsz csak olyan dolgokat tenni, amire Isten is képes. Csak kegyelem által. Képesség. Képesség arra, hogy ki tudj teljedni. Megvalósulni bizonyos dolgokat. Megvalósítani. Egy teljesebb vagy jobb állapotot fokozatosan elérni. Teljesebb vagy jobb állapot. Mert a kegyelem tud növekedni. Tehát mi megmaradunk az irgalom által Isten jelenlétében, és azt pedig Isten azt akarja, hogy abban növekedjünk, és aztán azt szeretné Isten, hogyha növekedne rajtunk a kegyelem mások miatt, és Isten miatt, hogy a hálaadás be tudjon indulni. A minden kegyelem kiosztásnak az egyházban nagyon fontos célja van. Az emberek háláadó és Isten kereső, és alázatos emberekké legyenek, akik elismerik Istent, hogy ő által van minden egyes megújulás az életükben. Minden egyes anyagi megújulás, lelki megújulás, szellemi megújulás, áttörés. Akkor veszíti el mindig az ember a Róma 2 alapján az Isten keresését, amikor elmúlik a hála az életében. Róma 2 erről beszél. Ha valami nő, az nagyobb lesz, ha fejlődik, mássá válik. Ez így van. Tehát te a kegyelem által fogsz tudni teljesen más emberi lenni. Kedvesség, kedveltség, kegyelmezés. Isten ajándéka, amiért nem lehet megdolgozni. De benne maradni csak feltétellel lehet. Az áldás munkája a kedveltség, a kegyelem. Önmagában az, hogy áldás kapsz, ez ingyen van. Minden áldás is ingyen van a bárány által, amit elkészített. El van készítve előre, minden szellemi áldás a mennyekben. El van készítve, ingyen van. Azonban, amikor jön az áldás az életedre, szeretné Isten, hogyha az ő szeretetén keresztül értsd meg, hogy hogyan tudod átvenni. A szeretetén keresztül, mert az Isten kegyelme a szeretetnek a gyakorlati formája. Az agapé gyakorlati formája. Na most, konklúzió. Amikor viszont Isten ad egy áldást, akkor nem csak önmagában egy piros autóra gondolj, hanem ami az áldás mögött van, az egy olyan kegyelem kiáradás, ami viszont megváltoztatja nem az anyag, a piros autó, hanem hogy fölismered azt, hogy Isten keze mekkora Isten jósága, és ez mindig megváltoztatja a szívedet. Oda fordítja Isten felé. És amikor ez megváltoztatja az ember szívét, na ez a kegyelem munkája, hogy a kegyelem az áldáson keresztül megváltoztat téged. Mert Ábrám áldása pont ez, hogy megváltozzon az ember, és olyanná legyen, mint Isten. Persze ezt egy életen át kell játszani. És akkor se elég az idő. Tehát egy földi élet sem elég. De visszatérve, és az áldás és a kegyelem között az a különbség, hogy az áldás az mindig ingyen van, az előre el van készítve, a kegyelem meg behozza az áldást, manifesztálódik az áldás a kegyelem által, és akkor bejön a kegyelem, akkor ott átalakító munka van, és még egy dolgot mondok, a kegyelem az Isten jelenléte is, a szellem jelenléte, ezért az, aki kegyelem alatt van, az Istenévé válik. És amikor valaki visszautasítja a kegyelem munkáját, akkor megállítja a kegyelmet, és Isten nem tud rajta keresztül működni, és az áldások se tudnak jönni. Na még egyszer. Értitek, miről beszélek? Az egyik az áldás, a másik a kegyelem. És ahhoz, hogy áldás alá kerülj, ahhoz először meg kell kegyelmezned, kegyelmet kell kapnod Istentől. Így van? És akkor bekerülsz Isten áldásába a kegyelem által, utána pedig Isten újra kegyelmet akar adni, hogy folyjon rád Isten kedveltsége, jó akarata, és olyan dolgok történnek az életedben, amire Isten is áment mond, és el van tervezve. Isten akaratában vagy benne, akkor. A kegyelem behoz Isten akaratát. Az áldás munkáját. Nincs benne bosszú, Nincs benne revans, nincs benne károsztatás. Meg fogod látni, döbbenetes, hogy minél több kegyelmet és kegyelem által való megújulást élsz át, keresni fogod benne a károsztatást, az ítéletet. És nincs. Döbbenetes. Az lesz az első, a szívnek, fiatal keresztények első szívnek az intuíciója, hogy hol rontotta el, miért ekkorát kapott. Mit kell csinálni, hogy el ne veszítse? Bűntudat. Lelkiismeret furdalás. És a Szent Szellem szépen a kegyelem által kitisztít bennünket, hogy a lelkiismeret furdalás az ne legyen állandó, hanem a lelkiismeret meg tudjon nyugodni. Mert a lelkiismeret az intuíció egy másik része. Azáltal is intuitívakká válunk, hogy jól működik a lelkiismeretünk. És utána pedig felszabadít Isten a kegyelem által, hogy ne bűntudat központúak legyünk, hanem kegyelem központúak. De a kegyelem a szellem, az az Isten is. Érdekes, nem? Kegyelem az egy szellem, Isten. Isten. Megnyitja a kapukat a kegyelem, amelyeket te nem tudsz megnyitni. Azt szoktam mondani magamnak, hogy ahhoz, hogy izsák legyek, el kell fogadnom az örökséget. Mások nem leszek izsák. A izsák azért izsák, mert elvette Ábrám áldását. Elment oda, és azt mondta, beállt a sorba, és azt mondta, Ábrám, itt van. És azáltal lett izsák. De az, hogy valaki izsák lett, az azért van, mert volt egy apja, Ábrám. Ezért nem lehet szétválasztani Ábrámot izsáktól. Ha azt mondom izsák, te azt fogod gondolni, igen, Ábrámnak a fia. Nem azt fogod mondani, izsák és egy szülők nélküli senki, egy fattyú, hanem azt fogod mondani, igen, izsák Ábrahámnak, halleluja, a fia. Amen. Ez fontos. És még egy dolog, így az elején, a kegyesség, a kedveltség tekintettel és törődéssel viszonyul hozzánk, előnyöket, támogatást és sikert nyújt, jól látható módon és helyen feltünteti szeretetét Isten. Igen, a kegyelem azért jön, hogy Isten fel legyen tüntetve az életedben. Hogy azt mondd te is, és mások is, hogy ez Isten tette. Tehát nem azért jön, hogy te legyél nagy, hanem azért, hogy Isten megdicsüljön. Sok sikert kíván a kegyelem, és nyújt speciális, különleges kiváltságokat, és kedvezményes bánásmódot. Különleges kiváltságokat, kedvezményes bánásmódot. Kegyelmezett és ígértetett Ábrahámnak, és megígérte ugyanazt neked. Na, a kegyelem mindig így működik, hogy megígér neked Isten valamit, és a magodra is kitönti azt, és a barátaidra is kijönti azt, és a rajtad keresztül azokra is, akiket nem is ismersz. Ugyanazt adta neked, mint Ábrámnak Isten. Mekkora Isten kegyelme? Ugyanazt adja Isten neked, mint Ábrahámnak. Tudod, nagyon sokszor beszélgetek, tehát nagyon sokszor úgy van, hogy megérted a kegyelmet itt, és amikor alkalmazni kéne a kegyelmet itt, akkor nem működik. Sajnos a kegyelmet nem lehet megérteni és működtetni értelemmel, intellektuálisan. Nem lehet intellektuálisan győzni. Csak szellemben lehet győzni. Csak szívben lehet győzni. Miért beszélek a kegyelemről ennyiszer már? Azért, mert azt mutatta az Úr, hogy még beszéljek róla. Mert még mindig nem tudtok kegyelemben élni. Hogy mi az, hogy kegyelem által a trónhoz menni? Mi az, hogy a kegyelem által az Isten jelenlétében helyreállni? Mi az, amikor nehéz pillanatod van, még mindig nem mész a trónhoz? Mikor nehéz pillanatod van, még mindig nem kiáltasz Istenhez? Mikor nehéz pillanatod van, még mindig nem hiszel abban, hogy a kegyelem trónjánál segítséget kapsz? Ezért tanítok a kegyelemről. Mert még mindig ott van a test cselekedete, a törvény cselekedete. Neked meg kell tanulni, hogyan kell járni a kegyelemben, mint Ábrahám. Ő is megtanulta. És Isten kegyelemmel determinálja és pozícionálja a sorsodat, hogy tudj találkozni vele. És ez a találkozás egy életen át fog segíteni neked. Dolgozni fog a kegyelem érted, egy életen át. Ez a Zsoltárokban mondja Isten. Örökké való az ő kegyelme. Egy életen át tart ez a kegyelem. Dicsőség Istennek. Gyere velem kérlek Noéhoz. Mielőtt az Ószövetségben megnézzük, mutatok egy igét a Máté evangéliumában. Noéval kapcsolatban. Erről beszéltünk már. Az utolsó prédikációm erről szólt, Máté 24:37, de szeretnék visszacsatolni, nem szeretnék rohanni, mert sok üzenet van még ebben. Máté 24. Tudjátok, hogy hol jelent meg először a kegyelem üzenete a Szentírásban, az Ószövetségben? Noénál. Így van? Noénál. Máté 24:37. amiképpen pedig Noé napjaiban volt, aképpen lesz az embernek fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek, isznak, vala házasodnak és férhez mennek, mind a napig, amelyen Noé a bárkába ment. És nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, aképpen lesz az embernek fiának eljövetele is. Igyáig. Amen. Erre akarom felhívni a figyelmedet, és nem vesznek észre vala semmit. Nem vesznek vala észre semmit. Ez az ismeret szó van itt, tehát nem értik meg azt, hogy mi történik. Szinte úgy is lehet fordítani, hogy miközben épül az egyház, nem értik és nem ismerik meg, hogy mi folyik a világban. Tehát ez a korszak, a mai korszak, és ez már benne élsz, sajnos egy olyan korszak, hogy nagyon sok ember, még keresztény is, nem veszi észre, mi folyik körülötte. Tehát úgy éli a hétköznapjait, hogy nem érti, hogy mi folyik körülötte. És megmondom miért, azért, mert nem jól működik az intuíciója. Nem jól működik a szellemi felfogó képessége. Nem jól működik az, amit Isten odaadott neki a szellemébe, hogy megértse a napokat és az időket. Egyébként azt elmondom neked, hogy amióta van egyház, azóta rendszeresen félreértették az apokaliptikus dolgokat, és a legnagyobb bukások mindig abból voltak, hogy félreértették azt, hogy hogyan kell értelmezni a proféciákat. Ennél nagyobb bukást nem is élt át az egyház, amikor várta Jézust vissza, sőt, még napokat is mondott, hogy mikor fog visszajönni, és nem teljesedett be. Ezért figyelned kell, hogy a vetésed és az aratásod állandó legyen, nehogy az legyen, hogy már nem akarsz vetni, ezért, mert várod Jézust vissza, ezért nem jön az aratásod. Nagyon gyorsan az ördög be tud csapni bennünket azzal kapcsolatban, hogy milyen napok vannak. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy nézzétek meg az időjárást. Milyen idő van? Föl kell nézni a szellemben, és nagyon gyorsan változnak az idők és időszakok. Ezért állandóan aktuálissá kell tenni a rémát, a kijelentést. Amen. A hadban van, az 1 Mózes 6-ban van Noé története. De szeretnék itt valamit neked elmondani. Először is azt, hogy tudjátok, mi volt az első és harmadik fejezet között, ugye? Tudjátok. Ádám, Éva, bukás. Eltelik 3 fejezet, olyan mélységes bukás alatt van a generáció, hogy Isten azt mondja, hogy elpusztítom az egész földet. 3 fejezet. 3 fejezet, és a 3. fejezetben már Isten elpusztítja azt, amire előtte azt mondta, hogy jó. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a szellemvilág, ha beáll egy pontba, akkor nagyon gyorsan jön a romlás. Olyan gyorsan, amit nem is gondolunk, hogy milyen gyorsan tud jönni a romlás. Az első romlás az Ádámon keresztül, Éván keresztül és Ádámon keresztül jött, ez kintről jött. A már a bukott angyal, a Lucifer megcsinálta. A második romlás, tudjátok, hogy miről szólt? Káinról, aki vallásos romlást hozott be, gyilkosságot hozott be. Az első romlás a sátántól volt, a második egy hamis istenkeresésből. Csak gondolkodj majd ott van ezekről a dolgokról. A harmadik romlás, mit tudjátok, hogy jött be? Úgy, hogy a gonosz angyalok lejöttek, és gonosz angyalokon keresztül jött a romlás. Ezért azt mondom neked, hogy a Noé napjaiban kétfajta romlás lesz. A valláson keresztül való megcsillattatás, és gonosz angyalokon keresztül való megcsillattatás. Ezért az Efézus 6 igéje, az Efézus 6-ról szóló ige, az nagyon aktuális lesz az utolsó napokban. És az Efézus 6-ban pedig arról van szó, hogy hogyan kell ellenállni a gonosz angyaloknak. Föl fog nőni az egyház oda, hogy tudjon harcolni olyan angyalokkal, amik le fognak jönni. És ez, most ne haragudj, de ez nem science fiction, és ez nem a Marvel cég által megnézett filmet vetítem le neked, hanem ez a Noé napjairól szól. És a bukott angyalok egyébként az Arámban, Arámiban úgy van írva, nem Isten angyalai, hanem hogy Isten fiai, hanem Istennek az angyalai jöttek le. Tehát így gonosz angyalok jöttek le. Egyébként csak úgy megjegyzem, 600 éves volt Noé, amikor a bárka elindult. 126 évvel Ádám halála után kezdett el építkezni Noé. 126 évvel. Ádám születése és az özönvíz között 1656 év telt el. És Énok ismerte Ádámot. Noé mintája Énok volt. És tudjátok, hogy mit mondott Isten Énokkal kapcsolatban? Melyik volt az a pozitív mondata? Egy mondat. Noé, Énok pedig Istennel járt. Tehát Noé előtt Énok volt, és Énokról csak annyit tudott, hogy nagyon kereste az Istent. És szellemben járt. Tehát Istennel közösséget alkotott. És az, hogy előtte járt ez az Énok, Ez nagyon érdekes dolgot hozott létre Noé életében. Gyere, nézd meg velem. 6:1-től. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, lányaik születtek. És látták az Istenek fiai, na ezek azok a gonosz angyalok. Az embernek lányait, hogy szépek azok, vevének maguknak feleségeket, mind azok közül, akiket megkedvelnek vala. És mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. A test, ez azt jelenti, hogy a testben él egy ember, akkor ki van szolgáltatva gonosz angyaloknak. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az embernek lányaihoz, és azok gyermekeket szültek nékik, ezek ama hatalmasok, akik elejétől fogva híres neves emberek voltak. Ezt megjegyzem, ez csak egy belső vélemény, ez nincs benne az igében, és ezt meg is ítélheted nagyon. Úgy gondolom, hogy újabb és újabb celebek és hírességek és érdekes dolgok történnek a világon, ehhez az kell, hogy idő után, hogy gonosz angyaloknak a jelenléte és azokkal való közösség, mert már nincs elég információ, izgalmas információ a világban. Már annyira kihúzta magát ez a társadalom a végére az élvezeteknek és a hedonizmusnak, hogy muszáj valami újat hozni. És ez lesz majd az új. Amikor gonosz angyalok jönnek le, ezen keresztül csinálnak pornográfiát, ezen keresztül csinálnak majd cégeket, ők lesznek majd a tévébe, és izgalmassá válik az egész világ. Föl kell készülnöd az utolsó időkben egy helyes istenképben, és arra, hogy mi vár ránk. Mert Noé napjában nem értettek, és nem ismertek semmit az emberek. Nem értették, mi folyik körülöttük. Sajnos az egyháznak egy nagy része ma is így van. És látta az Úr, hogy megsokasult az emberek gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. A szíve alkotása szüntelen csak gonosz. Ez azt jelenti, ez a szíve alkotásának minden része csak gonosz. Ugye megnézem a jegyzetemet. Hogy maga az első szó itt ez, hogy a szíve gondolata, ez még egy olyan felötlés, egy olyan vélemény, amiben még Isten bele tudna avatkozni a kegyelem által, és meg tudná állítani az embert. De miután áttörez, és már nem engedi, hogy a kegyelem tudjon működni, akkor már ebből létrejönnek alkotások, létrejönnek képződmények. Gondolati képződmények és cselekedeti képződmények. És ezek a képződmények már csak gonoszt hoz ki. Csak gonosz. Megbánná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódik a szívében. És mondta az Úr, eltörlöm az embert, aki teremtettem a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat, az égmadarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. És most van az ige, erről beszéltem, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Most ez hogy történik, hogy egyszer csak Noé kegyelmet talál az Úr előtt? Hogy lehet az, hogy Isten Noénak egyszer csak kegyelmet adott? Nagyon figyelmesen olvasd az igét, légy szíves. Először is, nem kegyelmes volt Isten Noéhoz, és nem azt írja, hogy kapott egy kegyelmet, hanem azt mondja, hogy kegyelmet talált. És ez szó szerint azt jelenti, hogy kegyelmet nem csak, hogy rátalált egy sarokban a kegyelemre, hanem azt jelenti, hogy meg tudta találni, át tudta venni, be tudta fogadni azt, amit Isten akar adni neki az Úr jelenlétében. Tudjátok ma az egyházban, hogy hány ember küszködik azzal, hogy az elutasítottságából, a magányosságából, a frusztrációiból, a mindenfajta sértődékenységéből, meg nem bocsájtásából, haragjából, és sorolhatnám egész napestig, hogy nem tud kigyógyulni évtizedeken keresztül. Hogy az egyház milyen állapotban, nem akarom felsorolni. De lássátok meg azt, hogyha valaki azt mondja Isten, hogy adok kegyelmet, és rá tudsz találni a kegyelmemre, az egy valóságos dolog tud lenni. És most meg fogjuk nézni azt, hogy mi történik ezáltal, hogy kegyelmet talált. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt, vele egykorra között, Istennel járt vala Noé. Három dolgot jelent. Megigazultságot, tökéletességet, és Istennel való járást jelent. Mondd velem együtt, megigazultság, tökéletesség, és Istennel való járás. Amikor valaki Istennel jár, az az ember, az hódít. Azt mondod, hogy hódít? Tud uralkodni a törvénnyel szemben, tud uralkodni a bűnnel szemben, és tud uralkodni azaz hódít, mert meg tudja tartani magát egy olyan generációban, ahol nem az igazak között él. Meg tudja tartani a megazultságát. Nem alakítja át őt a világ. Ezért hódít. Vagy úgy is mondhatnám, birtokol. Az, aki jár, a szellemben birtokol. Mit birtokolt Noé? A megigazultságát birtokolta. Ez a gerince a szellemvilágban az életednek, az újjászületésednek, hogy meg vagy igazulva. Mit akarok ebből kihozni? Ez a tökéletesség szó görögül, vagy héberül, tamim. Héberül tamim. És ez a tisztaságot jelöli, erkölcsi tisztaságot, sőt, amikor áldozni kellett, és többször mondja a Károli, hogy épp juhot vigyél, épp juhot, tökéletes, genetikai tökéletességet is jelent. Most kezd izgalmas lenni. Genetikailag is tökéletességet jelent, de erkölcsi tökéletességet is jelent. És felnövekedést is jelent. Megnéztem, hogy a görög Biblia milyen szót használ ide. A teleiosz görög szót használja. Felnövekedettséget, befejezettséget, érettséget is jelent. Tehát ez a Noé, ez tamim volt, azaz ez az ember teljesen úgymond izolálta magából a kor generációjának a gonoszságát. És nem véletlenül ma szó van nagyon sokat a DNS-ekről. Azért a gonosz világban, tehát úgymond a gonosz számára is majd ez nagyon fontos lesz. Azért, hogy azok a személyek, akik Noék lesznek, azok vigasztalást lesznek, szó szerint ezt jelenti. A vigasztaló generáció azt jelenti, hogy ezek az embereknek a génjeik megtisztulnak. Fiatal korban megtisztulnak. És rájöttem arra, nagyon sok keresztény x évtized után miért bukik akkorát, és miért nem ismeri Istent? Azért, mert mikor megtért, akkor nem engedte, hogy Isten a génjeit megváltoztassa. Itt vagytok többen fiatalok. Azt mondom nektek, hogy most dől el az, hogy a szentség és a bárány vére az hogyan alakítja át nem csak már a szíveteket, hanem még a testeteket, a fizikai, kémiai folyamatokat hogyan alakítja át, és hogyan alakítja át istenévé még a gondolkozási struktúrátokat is. Hogyan tudtuk úgy gondolkozni, mint Isten? Fiatalon, át akarja Isten alakítani. És azok a személyek, akik nem engedték, hogy tamimok legyenek, azaz éppek legyenek, Isten előtt kedvesek legyenek, és fölnövekedjenek, azoknál megmaradtak a lelkükben, érzelmükben, öntudatokban, egójukban, szívükben, lelkükben olyan dolgok, amiket nem tudtak kitisztítani. Figyelj, az egyház döntő többsége, ne haragudjatok, de a döntő többsége hazugságban éli le az életét. Tudja, hogy a szíve gonosz, és a szívének vannak gonosz dolgai, de úgy éli le az életét, úgy nemz gyerekeket, úgy neveli föl, úgy jár gyülekezetbe, évtizedeken keresztül, hogy soha nem mert szembenézni azzal, hogy tudja, hogy a szívében vannak gonoszságok. Vagy pedig szembenézett a szívében a gonoszságokkal, de soha nem merte ezt letisztázni, és a kegyelem által megtisztítani. Hát pontosan ezért van kevés a kegyelem az egyházban, mert a kegyelem helyett ott van a gonoszság. Mert a kegyelem az mindig azért jön, hogy az emberi szívet megtisztítsa a gonoszságokból. És emberek úgy érik le az életüket, hogy különböző titkokkal, a szívük titkaival. Sőt, mondjuk egy harmadik fajtát, aki tudja a gonoszságát, aki nem tudja és úgy éli. És van egy olyan embertípus, aki pedig tudja és mégsem akar változtatni. És van még egy embertípus, az aki a szívét nem akarja, hogy meglássa a szívét titkát. Hogy megértse, hogy kicsoda ő magában. Nem akarja megismerni önmagát, a szívét. És tudod, eltelik 5-10, elég 5 év. Egyszer csak azt fogod látni, hogy olyan dolgokat teszel, amit soha azelőtt nem tettél. És nem is akartál soha tenni. És nem érted magadat, hogy jön a szívedből ki tudott jönni ilyen dolog. Amikor megházasodik az ember, akkor jönnek elő ezek a dolgok. Amikor új munkahelyet kap, és jól megy a dolga, akkor jönnek elő ezek a dolgok. Amikor le tudja cserélni a mosógépet, akkor jönnek ezek elő a dolgok. És nem is gondolja az ember, előjön a szívéből ilyen dolog. Vagy férj és feleség, hány ilyen példa van, hogy élik az életüket erre, ezt csak egy más férfit ismersz meg. Eléd tárul egy másik férfi, vagy egy másik hölgy. Ez hogy került ide? Ja, veled élek 20 éve? Hát miért nem ismertelek téged? Mert nem tamimok. Nem engedték, hogy Isten kitisztítsa még a génjeiket is. Nem csak az elmédet kell kitisztítani, hanem a fizikai, biológiai, kémiai reakcióidat, az egész lényedet, a testedet is ki kell tisztítani Istennek. Hogy a génjeidbe belemenjen az ige, és a génjeidet átalakítsa az ige. Miért kapott kegyelmet ez a Noé? Azért, mert azt mondta, Uram, Énok volt az elődöm és a példaképem. Én nem csak veled akarok járni, én többet akarok tőled. Szeretném, ha a családom is megmenekülne. Szeretném, hogyha sokan megmenekülnének. Mit mond róla Péter? Hogy az igazság hirdetője volt. Tehát ez az ember, ez egy aktív ember volt. Énok csak Istennel foglalkozott. Noé már a generációjával. És ez a mi üzenetünk. Te Noénak kell lenned, aki nem csak magaddal foglalkozol, hanem a generációddal is. Zsoltárok 25.7. Tudod, akkor tud a kegyelem működni, hogyha engeded, hogy a generációs örökségedből megtisztuljál. Ifjúságomnak vétkéről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmet szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetséget és bizonyságait megtartják. Zsoltárok 7.15. Bocsánat, 71.15. Látod, mit mondott Dávid? Mit mondott? Azt akarta, hogy az ifjúságának a vétkét a kegyelem kitörője. Azt mondod, hogy magyarázza meg jobban. Jó, oké, oké. Mész az Úrban, haladsz az Úrban, egyszer csak jön egy nagy krak az életedben. És nem tudod, hogy miért van. Azért, mert lehet, hogy 10 éves korodban, 15 éves, 20, 25, 30, 40 éves korodban, nem tudom mikor, de megtörtént valami olyan bűn, ami átalakította a gondolkozásmódodat, beléd áradt ez a bűn, és nem lett kitisztítva, nem lett helyreállítva. Ezért van az, hogy a keresztény és a világi között nincs nagy különbség az egyházban. Mert nem belül a mélyén, az atyák örökségéből kitisztítva ez a generáció. Ezért az atyák vétkét termi meg. És állandóan csak azzal küzdik, hogy keresztény legyen, szellemi ember legyen, mutasson valamit. És nem tudja a kegyelemben átvenni azokat a dolgokat, amik már el vannak készítve előre neki. Hát ha csak erről prédikálok, hogy előre el van készítve minden számodra, azt fogod mondani, de hát akkor miért tűnik mindez az életemben? És jönnek ezek a populista keresztény dumák. Akkor hogy lehet, hogy én nem tudtam átvenni? Akkor nekem is lehet piros autóm? Akkor tényleg az az akaratod, hogy megváltozzon a házam, a családom? De hát a férjem nem is ismert, hogy kicsoda. És mondjuk ezeket a előre legyártott populista beszédeket. Mert nincs hit. Nincs hit. Ezért életveszélyes állapotban az generációnk. Azt kérdezett, hol vannak a hősök? Voltak hősök. Voltak elhívva hősök a 90-es években. Én láttam őket. De nem akarták kitisztítani magukat. Nem akartak megházasodni. Nem akartak felelősséget. Nem akarták az engedelmességet. Nem akarták azt, hogy megértsék, hogyan működik a természet fölötti világ. Elhulladtak a pusztában. Elhullottak. Nincsenek közöttünk. Visszamentek a világba. Mert nem tisztították meg magukat, és nem akartak tökéletesek, felnőttek lenni. Halleluja. 71.15. Szájam beszéli a te 71.15. Szájam beszéli a te igazságodat minden nap, a te szabadításodat, mert számát sem tudom. Az Úr Istennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanáig hirdetem a te csuda dolgaidat. Gyermekségem óta tanítottál engem, és hirdetem a te csuda dolgaidat. Az utolsó időben olyan embereknek kell előjönni, és ki kell képezni olyan embereket, akik odaszánják magukat a kezdettől kezdve az Istenhez, mert nem lehet majd ez a gonosz korszakban megállni, ha már a gyerekség óta, a fiatal korban nem jön be az Isten igéjének az átalakító ereje, Isten beszédének a hatalma. És azt mondja, hogy a csodat, tehát meg kell érteni már fiatal korban a csodát, a természet fölöttit, a lehetetlenből hogyan lesz lehetséges. Ez, mert az utolsó időben nem lehet emberi erővel győzni, nem lehet a szabályokkal és a törvénnyel győznöd, hanem csak úgy, hogyha már fiatal korodban, keresztény korodban elkezded a csodákról elmékedni, elkezdesz kiáltani, Isten mutassa meg, hogy mit akar az életedben, hogyan tud csodákról csodákra vinni téged Isten, hogyan tud beavatkozni fiatal korodban. Mert azt mondja az Úr, Isten igény keresztül, ó, gyermekségemtől tanítottál Isten engem, és mind mostanáig hirdetem a te csuda dolgaidat. Tehát folyamatosan föntartotta azt, hogy Isten elkezdte benne, és végig fogja vinni. Tudod, hogy miért tudott megtérni Dávid? Mert fiatalon már benne volt a dolog, és a gényei nem voltak annyira eltorzulva, hogy egy bűneset teljesen kivigye őt a kenet alól, és az elhívás alól, és az elmét elborítsa, és a bűntudat, az önvádlás, a lelkiismeret furdalás, a károsztatás és a törvény ne tudja őt megenni. Tehát egyszerűen nem tudott kiesni a kegyelemből, mert megértette az új szövetséget. És a fiatalsága óta soha nem esett el. Ez csak egyetlen egy eset volt. Tehát ne úgy nézd Dávidot, hogy folyamatosan becsapik a szeretkezet. Nem. Ez egy eset volt. És azért tudott helyreállni, mert Isten megadta neki az új lehetőséget az Ószövetségben, mert a génjei jók voltak. Az elméje jó volt. És nem volt lerombolva, nem volt a múltjában olyan tisztátalan a szexuális szodomita erő, ami tovább vitte volna, és ilyen szóval úgy értsétek, hogy ez nem az volt, hogy áttörte a gátat, és egyszer rajta lemaradt a lába 220-nál az autón. Hanem vissza tudott menni kettesbe, visszament, újraépítette a korlátokat, és Isten pedig megbocsájtott neki, és újraépítette a génjeit. Amen. Egyszer csinálta, nem minden nap. Jeremiás 2.21. És most a kegyelemről beszélek, testvérem. Kegyelemről beszélek, hogy hogyan tud megmaradni a kegyelem rajtad. Mert a kegyelem azért jön, hogy átalakítson bennünket Isten. Ó, bárcsak sok helyen lennék már az igében. De megyünk előre. Azért csak megyünk. Lassan, de csak megyünk. Pedig én úgy plántáltalak vala el téged, mint nemes szőlőveszőt. Ez te vagy. Mindenestől hűséges magot. Mi bondon változtál hát nékem, idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává. Isten, amikor beleplántál bennünket, akkor nemesnek plántál bennünket. Olyan magnak, ami hűséges. Benne van a hit, benne van a hűség, a bizalom. Amikor megtérsz, akkor te egy hű ember vagy. És amikor nem engedjük, hogy tovább nőjünk a szőlőveszőn, akkor fattyakká válunk. És Isten ezt nem szereti. Zsoltárok 15.2. Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhatik a szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Idáig. Ez a tökéletességben jár. Tehát amikor akkor tudsz folyamatosan benne lakozni Isten jelenlétébe, ha ez a tamim, azaz a tisztaságod, az állandó, és ebben jársz. Ki tud ebben járni, a szellemben járni, aki engedi, hogy nem csak megigazult, hanem Isten kitisztítsa, fölnövesse őt minden területen, érzelmébe, akaratába, elmébe. Magába az intellektusodba, az értelmedbe, a lelkedbe, be kell emelni az igét. Ha a beemelő szellem, a beemelő kenet működik, hogy bemegy az ige a szívedbe, megigazulsz, és tovább nő az ige, akkor az kit fog tisztítani téged? Garancia az Isten igéje. Ha nincs benned az ige, nem fogsz tudni kitisztulni. Ez egy munka. Ez egy olyan munka, hogy Isten, ha azt mondod, Isten tisztíts ki, Isten azt mondja, oké, megcsinálom. Ha kell, éjjel fog szólni, akkor föl kell kelned éjjel, és ki kell tisztulnod. Azt megmondja Isten, figyelj, halad és nehet íziglen, ezt az átkot törd meg. Vagy azt mondja, ezzel a férfivel voltál szexuális kapcsolatban, vagy ezzel a nővel, te láttél démonokkal, ki kell űzni. És akkor föl kell kelni éjjel az ágyból, és azt kell mondani, Uram, tisztíts ki minden koszos, büdös démonból. Ez ilyen racionális. Ez ilyen realista. Amikor bibliázol, és azt mondta, az én igém. Ez az én igém. Hú, ez szerint kell élnem. És onnantól kezdve nem csak bűnbánatod van, nem csak bűnfelismerésed van, hanem elfordulásod van, és a bűn elfordulása után pedig a tisztaságban való járásod van. Amen. Nem csak bűntudat, bűnfelismerés, elfordulás, és utána járás egy új irányba. Na, ezt nem akarjuk kifizetni. Hogy akkor onnantól kezdve máshogy akarok járni. És jön a világ szisztémája. Tudjátok, hogy hol jelenik meg még a Bibliában ezek az óriásokkal kapcsolatos igé? Igen. A 4 Mózes 13-ban. 4 Mózes 13. Jó, 26. Visszatérjenek a föld megkímleléséből 40 nap múlva, és elmennének, és utának Mózeshez, Áronhoz, Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe, hírt vittek nékik, egész gyülekezetnek, és megmutatták nékik a földnek gyümölcsét. Hallod? Tehát vittek ott gyümölcsöt. Így beszélnek néki, és ezt mondják. Elmentünk vala arra a földre, amelyet küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és annak gyümölcse. Csak hogy erős nép, amely lakja ezt a földet, városok erősítve vannak, felette nagyok, sőt, Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a dél felől való földön, és felsorolja, kik laknak ott, mindenfajta népek. És jó lehet, Káleb csendesíti a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vala, azt mondják, nem mehetünk fel ez ellen a nép ellen, és erősebb az nálunknál. És rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet megkímleltek, Izrael fiaihoz, mondván, az a föld, amelyen által mentünk, hogy megkímleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit, az egész nép, amelyet láttunk, azon száras emberekből állt, láttunk ott óriásokat, ez van a Noénál, az óriások közül pedig Anák fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, az ő szemeikben is olyanunk voltunk. Milyen érdekes atmoszférát hoz létre az óriásoknak az atmoszférája. Hadd mutassam meg. Az óriások atmoszférája, és ez az utolsó idők atmoszférája lesz. Meg kell értened azt, hogy az egyház nem egy dimenzióba dolgozik, hanem több dimenzióba. Tehát meg kell látnod azt, ha át akarsz menni egy szinten az életedben, óriásokkal fogsz találkozni. Már most is. És a pici óriásoknak hívom őket. És a pici óriások, ha le vannak győzve folyamatosan, a nagy óriásokat így le fogod tudni győzni. Mert Isten nem küld be olyan harcba, amit ő nem harcolt volna meg. Ha meghallott ezt valaki? Isten nem küld be olyan harcba, amit nem harcolt volna meg. És Isten fölkészít bennünket erre nagyobb csatákra. Noé is egy óriási harcos volt. Ha hiszed azt, ha el tudod hinni azt, akkor ez lehetséges neked, hogy amit látsz, azt el tudsz foglalni, azt meg tudod csinálni. Föl kell készülnöd arra, hogy a lelked ki fogja választani azt, és el fogja dönteni, hogy melyik ígéret kell neki, és melyik nem. A lelked meg akarja ragadni az életedet, a pszichét, az akaratod, az intellektusod, az elméd. Ő akar hinni a szellemet helyett és a szíved helyett. A lelked elmondja rendszeresen minden reggel, amikor fölkelsz, hogy mit tudsz megtenni szellemmel, és mit nem tudsz megtenni. És minden nap le kell uralnod a szellemeden keresztül, a szíveden keresztül a lelkedet. Sőt, azt is megmondja a lelked, hogy mit akar birtokolni, és nem arra fog ösztönözni téged a pszichét, hogy a szellemet tudjon birtokolni. És azt is megmondja, hogy mivé fogsz tudni lenni, ha engedelmeskedsz a lelkednek. Mert a lelked soha nem fogja megmondani, hogy a kegyelem által mivé lehetünk. Az egy óriási munka, akármennyire kegyelemről van szó, hogy elfogadjuk azt, hogy Isten a kegyelem által olyan emberé tesz, akiről fogalmunk sincsen, de sokkal jobb emberek leszünk, mint amit a lelkünk eddig elgondolt magunkról. 12 éves korunkra a véleményünk, a meggyőződésünk nagy része kialakulóban van. Ha 12 éves kor előtt megtörténik a trauma az ember szellemi életében, az végigkíséri az életében, sőt, ember típust farag belőle, és a lélek idomul ahhoz a traumához, amit átélt az ember. Minél később tér meg valaki, annál nehezebb neki átalakulnia. És a szüleink, a média, a jó és a rossz tapasztalatok, a környezetünk teljes hatás alá kerülünk. Ezek hiteket hoznak létre, és elmondom, ezek a hitrendszerek, amikor találkoztak az óriásokkal, egyszer csak előjött a kémek életéből, és az a hitrendszert ráerőltették 3 millió emberre. És a 3 millió ember úgy, ahogy van, megcsuklott. 12 ember körül 10 embernek akkora volt a belső lényében, pszichológusok úgy mondják, tudatalattiba, Jézus úgy mondja, szív belsőjébe. Olyan erős volt ez a vízió, úgy, ahogy van, 3 millió ember berogyott. 3 millió ember elhitte, hogy amit ők vizionálnak, az mind igaz. 4K-ba nyomták. Olyan éles volt a kép, hogy azt mondták, ez így van, ez így lesz. Noé ugyanezt élte át. 8 ember tudott bevinni a bárkába, és mindenki körülötte, amikor megnézte a bárkát, minden nap elmondta többen, te nem vagy normális. Az a látás, amit csinálsz, az hülyeség, az rossz. De nem tudta átalakítani Noét senki. Megkérdezte az Úr, miért nem tudta átalakítani senki? Azért, mert tamim volt. Tiszta volt. Tökéletes volt. Érdekes, ez a tamimot mondja Ábrahámnak is Isten. Amikor 17. fejezethez érünk, előtte 13 évig nem szól hozzá Isten. És akkor megjelenik Isten, egy dolgot mond neki. Légy tökéletes. Légy tamim. Ez azt jelenti, hogy tisztíts ki magadat, az összes gondolatodat magadból, hagyd el Hágárt, teljesen tisztíts ki magadat, hogy az ígéret bejöjjön, és az megváltoztassa a gondolataidat, és ezért átnevezlek téged, hogy miközben mondja Sára minden nap azt, hogy sok tép atyává leszel, még gyorsabban át tud alakítani magadat. És 3 hónap alatt átalakította magát. Én azt hiszem, hogy 3 hónap alatt teljesen át lehetne alakulni. Mert Ábrámnak így volt. Amen. 3 hónap alatt át tudod magadat alakítani teljesen. Szellemi ember tudsz magadból faragni. Az Isten kegyelme által. De 24 órában kell hallanod, hogy Ábrám a nevet. 24 órában. És mindenki jön, először azt is át kell jutnod azon. Hogy Ábrahám? Miért pont Ábrahám? Hát Ábrahám nem volt jó. Nem mindegy. Nem. Tehát, hol tartottunk? Ha megpróbálsz túlmenni azon, amit a pszichét, belső hiteden keresztül létrehozott, ha túlmenni azon, tehát azt jelenti, hogy szabotáljad ezt a dolgot, akkor ő elkezd uralkodni rajtad, és elkezdesz harcolni a lelkeddel. Ezt én úgy nevezem, hogy a szív hitetlen részei elkezdenek működni, és a szív hitetlen részei leblokkolja a belső nyitottságodat, a körülményeidet, szó szerint úgy alakítja a démonok a sorsot, hogy ne tudj ott lenni, ahol téged Isten meg akar áldani. Ezt már látom, testvérek. Látom, hogy emberek azért nincsenek bizonyos helyeken, mert egyszerűen a szívüknek a gonoszsága felszabadítja a démonokat, hogy meghiúsítsák a kapcsolatrendszereket, a munkahelyeket, a barátságokat, gyülekezeteket, stb. Mert vonzódik a lelkük a hitetlenséghez és a kételkedéshez. Maga a hitetlenség vonzóvá válik a léleknek, és a lélek úszik a hitetlenségbe. A lélek szereti a hitetlenséget. Gyönyörködik benne. Ebben érzi magát jól. Ez az ő klímája. Ez az ő mikro vagy makro klímája. Az, hogy hitetlen. És úszik a hitetlenségbe a lelkünk. Halleluja. Úgy, mint amikor valaki borba úszik. És csak előre megy, össze a száját, és csak árad a bor. Ugyanúgy. Halleluja. Micsoda vízió, mi? Halleluja. És ezek olyan rossz gondolkozásokat hoznak létre, hogyha átalakul a belsőd valamit, a szíved egy része átalakul, rögtön ezt a régi képedet fölhozza, és elkezd harcolni a régi önmagad az új önmagaddal. És valahogyan azt érzi, hogy ez nem fér össze, ez a kis tesó. Ez fölnő gyorsan. Ennek a neve Izsák. És neked tudnod kell, hogy akkor az ismereleket, azokat ki kell dobni. Nagyon érdekes, hogy Sára mond egy mondatot. Ugye, és ebből lett a Galácia levélben az az ige, hogy üzd el a szolgálót. Mert nem örököl a szolgáló fia, az örökös fiával. És hogy az örökössel. Hogy ez csak egy rövid mondat, ha megnézed az egy Mózesben, egy rövid mondat. Mégis Pál fogja azt az egy rövid tőmondatot, és abból csinál újszövetségi igéértelmezést, és újszövetségi fényt. Hogy erre rá lehet állni erre a Sárának egy igére, és megváltoztathatod az életedet. Ilyen Isten szelleme, hogy kiemel egy igét, mi nem is emeltünk volna ki, nem is úgy van az eredetiben egyébként. Kiemeli Pál, és utána ráállítja az egész egyházat, csak a Galáciabeli gyülekezetet, hogy erre kell menni. Erre a kis tőmondatra. Hogy űzd ki a szolgálót. Mert nem örököl a fiával. Az örökös fiával. Miről szól itt? És utána azt mondja, hogy mi Izsák fiai vagyunk, az Izsák generációja vagyunk, az ígéret fiai. Úgy, hogy benned vagy Izsák identitás nő föl, az ígéret identitása, vagy pedig a szolgamentalitás. És a régi éned az mindig szolgamentalitás lesz. A lélek az mindig szolgálni akar. Szolgálni akar az Úrnak, szolgálni akar a törvénynek, szolgálni akar a bűnnek, szolgálni akar a világnak. Azért, mert a sátán a magként benne van a testben. Mármint a gondolkozás módja. Na most ez a rossz gondolkozás, vagy akár hitrendszer, mert aztán hiszünk is ezekben, még szoktam hallani testvérek, igen, tudom, hogy ilyen vagyok. Hát igen, tudom. Hát igen, van még mit javítani magamon. És tudom, hogy nem azért mondja, mert akart érni, hanem mert szereti önmagát. És szembenéz magával, igen, én ilyen vagyok. Igen, csúnya, de van jó. Ez így szokott lenni testvérek, mikor hallod a testvérektől. Hát igen, tudom, meg kéne térnem. Hát akkor már kész vagyok. Ha valaki tudja, hogy meg kell térni, akkor mi nem térsz meg? Mindegy, nem idegesítem magam. Tehát a rossz gondolkozás rossz hitet hoz létre, és keresztények is vonzva vannak azokhoz az ügyekhez, dolgokhoz, kapcsolatokhoz, rendszerhez, körülményekhez, mert maguk a pszichéjük és a lényük belül az vonzza azt. Megfogalmaztam azt, hogy van olyan szegény, akinek nincs szegény mentalitása, és van olyan szegény, akinek szegény mentalitása van. Ez kétfajta szegény. Van olyan szegény, aki elhiszi, hogy Isten országa szegényeké, annak már nem lesz szegény mentalitása, ami a szegénységnek úgymond az attitűdje, a szokásrendszere, hanem a királyság rendszerére lecseréli a szegénység mentalitását. És még szegény. Aztán kitörhet belőle, ha Isten ad neki kegyelmet. És tovább tud menni. És a régi rendszer nem írja át a lelkében, hogy igenis Isten nem adhat neked kitörést a szegénységedből. Ezen múlik, hogy belül megengeded-e azt, hogy kitörje abból a pontból, ahol vagy. Ne Nehogy azt higgyed, hogy Isten vagy az ördög tilt le téged bizonyos növekedési faktoroktól. Nem! A növekedési faktorok azt te, a te szíved, a te szelmed, lelked tudja csak letiltani. Hogy te meddig mehetsz el, meddig tudsz ellátni. Mert ameddig ellát a szíved, odáig tudsz te is elmenni. Ábrám meddig látott el? A csillagokig. Hogy annyi magja lesz, mint a csillagok. Mi történt vele? Hát annyi magja lett valóban, mint a csillagok. És még egy dolog. Nekünk nem szabadna kevesebbet kívánnunk, mint amit Isten kíván adni nekünk. És hogyha tisztátalan lélek, szív, úgy mondom, a lélek is a tisztátalan, mert a szívünk az nem teljesen tiszta. A tisztátalan lélek, szív határokat, korlátokat fölállít az életedben, és ezek nincsenek elmozdítva, ezek mindig vissza fogják tartani a növekedést és a terjeszkedést. Mondd velem együtt, növekedés és terjeszkedés. Jakab levele. Gyere velem a Jakab leveléhez. A lelkeddel foglalkoznod kell. Ha a lelkeddel nem foglalkozol, nem fogsz tudni foglalkozni a szellemeddel. Hogy érted ezt, Lajos? Hogy a szellemem, a lelkemmel kell foglalkozni, hogy a szellememmel is foglalkozom? Nem elég, ha a szellememmel foglalkozok? Nem. Megmondom, miért nem elég? Jakab egy. Azért, mert ha a szellemed nincs értékelve, akkor a lelked van értékelve. Ez egyik tiszta, ugye? Hogyha a szellemedet nem akarod, hogy irányítson, akkor a lelked irányít. És hogyha a lelkedet nem tanítod meg, hogy a szellemednek a vezetés alatt legyen, a belső embered vezetés alatt, akkor nem leszel Isten jelenlétében, vezetés alatt. Tehát erre oda kell szánni az életedet, hogy a szellemedet olyan helyre és helyzetbe hozd, hogy a lelked tekintélye az alatta van. Nem autoriter tekintélye a lelked. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember 19-es verszak. Gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát, vagy igazságosságát, nem munkája. Elvetén azért minden undokságot, gonoszságnak sokaságát, szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtartja a ti lelketeket. Szó szerint a bevetett igét, mint egy mag. Bevetett magot, ami megtartja, szabadulásba viszi a lelkedet. Gyógyulást is jelent ez a megtartás. Szodzó. Meggyógyulás, helyreállítás, megszabadulás. Lelki, szellemi, fizikai, minden oldalról. Amen. Sőt, anyagi oldalról is. Tehát mihez hasonlítja a lélek átalakulását? Mint amikor a lélekbe bemegy egy mag. Be van vetve az ige. És az az ige, a igének mindenfajta kódja átalakítja az ember lelkét. Ezért nem lehet megsporolnod, hogy az ige be legyen vetve a szívedbe. És hogyha be van vetve az ige a szívedbe, akkor lehet átalakítani. És az igének pedig a lelkedet, és az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. És aztán mondja a tükröt, hogyha valaki belenéz a tükörbe, és megnézi magát, és elmegy, akkor visszafelé fog fejlődni. Mit jelent ez? Hogy hallod az igét, hallod a lehetőségeket, aztán elmész, hazamész, és nem akarsz a tükörben nézni folyamatosan. Még egyszer mondom, elmész, és nem akarod a tükörben nézni azt, amit Isten akar mutatni neked. Figyelj, még egyszer. Van egy kép itt, ez Isten tükre. Itt van egy kép arról, hogy mivé válhatsz. De a belső lelked az nem akarja, hogy belenéz abba a tükörbe. Ezért hallasz olyan tanításokat mondjuk tőlem, ami arról szól, hogy mivé válhatsz. Itt vagy esetleg Isten jelenlétében vagy esetleg. Azt mondod, hogy ámen, nagyon tetszik. És hazamész, és egy másik program, egy másik tükör, az a hófehérke tükre, az felvizionál valami mást. És lehet, hogy 20 éve egyik tükörben nézel, másik tükörben nézel. Egyik tükörben nézel, másik tükörben nézel. És egy idő után sajnos olyanná válik az ember, hogy elfelejti, milyen volt a tükörben a helyes identitását. Maga a helyes identitást a kegyelem hozza létre. De ehhez az kell, hogy az ige behozza, az ige hatalma azt, amire Isten képes. A kegyelem által. Mutatok nektek a terepen valamit, hogy Isten igéje és a kegyelem hogyan működik. Ugyanis kegyelmet talált Noé, és ezáltal átalakította az egész lényét Isten. Sőt, Zsidó 11-hez még ezt megmutatom, mielőtt a kegyelem és az ige hatalmáról beszélek. Megmutatom neked, mert amikor hitről beszélünk, akkor mindig Isten igének a munkájáról beszélünk. Hogy mit csinált a kegyelem Noé életében? 7-es verszak, Zsidó 11-7. Ott vagytok már? Mondj egy nagy áment. Hit által tisztelte Istent Noé. Hit által tisztelte Isten Noé. Mit hozott létre? Helyes Isten tiszteletet. Hit által kereső Isten tiszteletet. Megintetett a még nem látott dolgok felől. Mit hozott létre a kegyelem? Intést és látást. Ahogy arra felé tekintsem. Látást hozott létre. Mi történt? Ott volt a generációjába. Látta a gonoszságot. Úgy, 21. században látott a gonoszságot. Jön a kegyelemnek az üzenete. Jön a kegyelemmel a találkozás. Ez nem csak megérintette, elsuhant mellette a kegyelem, hanem megfogta a kegyelem, megrázta a kegyelem. És előhozott egy olyan nyitott ajtót Isten kegyelme Noé fölött, hogy megnyílt a szeme, és látta, hogy bárkát kell készíteni. Na ezt hozza Isten kegyelme, hogy megnyílik a fölötted az ég idézőjelbe, és meglátod a jövőt, hogy merre kell menned, hogy túl de az özönvizet. Ezt hozza létre Isten kegyelme. Túlélő erő az Isten kegyelme. A következő korszakkal szemben, mert Noé túlélte. Nagyon érdekes, hogy mostanában foglalkoztam az utolsó időkkel, és olvastam igéket, és a Szent Szent mutatta, hogy új módon akarom megtanítani neked, hogy hogyan olvasd Isten igéjét az utolsó időkkel kapcsolatban. És kérdezem az Urat, hogy milyen az új idők, milyen az új kijelentés, halleluja. És mondta az Úr, hogy jó lenne, hogyha részletesebben és precízebben és akkurátusabban olvasnám el azokat az igéket, amik az utolsó időkről szólnak, mert ott nem csak hogy arról van szó, hogy mi fog történni, hanem Isten népével kapcsolatban is, hogy milyen állapotban lesz Isten népe azok, akik igazak, akik félenek, mint csillagok a világon. És csak egy igét szeretnék neked mutatni, hogy eddig nagyon sok ige féloldalasan jött be a szívembe, de az Isten megnyitja szép lassan az igét a szívemben, hogy higgyek abban, hogy Isten a kiválasztottakkal szemben egy különleges bánásmódot akar létesíteni. Dániel 12, ne lapozz oda. Sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázat és örökkévaló utálatosságra. Értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége. Akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Nézd meg! Ez nem egy ilyen túlélő tábor lesz, hogy konzerveken élünk, hanem azt mondja Isten igéje, az értelmesek pedig, és nagyon érdekes, az értelmes szót is hagyd mondjam el. Az értelmes szó, ez Évánál jön először, mikor azt mondta, hogy szakasztok a gyümölcsből a bölcsességéért. És ott nem a bölcsesség szó van, hanem a siker, szerencse, előrelátó képesség. És itt ugyanez van, hogy a siker, szerencse, előrelátó képesség. Az értelmesek, akik előre látnak, fénylenek, mint égnek a fényessége, akik sokakat az igazságra visznek, nem hogy magát megtartja az igazságban, mindig erre az igére álltam rá. Az igaz is alig tartatik meg, ámen, akkor alig fogok megtartatni, ámen. Hanem azt mutatta az Úr, hogy még igazságra visznek emberek, annyira fénylenek. A fénylő embereknek a korszaka jön, a világító emberek korszaka, akik világítanak. És előtte egy igét is fel akarok olvasni. És abban az időben fölkél Mihály, a nagy fejedelem, a zsidókért, én jegyzem meg, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Olyan nyomorúság, amit soha nem láttunk, és itt mindig vége volt a Biblia olvasásomnak. Csak van utána még egy mondat, testvérem, az Úrban. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Be van írva a könyvbe a neved, akkor te meg fogsz szabadulni. És megnéztem a Hébert, ott tényleg a szabadulás van. Olyan szabadulás, ami valamiből kiemelés és valamiben áthelyezés. És ez a szellemnek a képessége, hogy megszabadulsz. Megszabadulsz ebben az időszakban. És nem fogsz a pokolra jutni, hanem fölmész az Úrhoz. Mert olyan munkában leszünk, amit még ember nem látott. Óriási nyomorúság, dicsőség az Úrnak. De jön a szabadulás is el együtt. És jön a gyógyulás, és jön a fénylés. És én ebbe a kaszba akarok benne lenni. Én fényleni akarok az utolsó napokban. Én azt akarom, hogy ott a fény utolsó napok, utolsó szentjei között én leszek a legfényesebb. Te is legyél a legfényesebb. Versenyezzünk, ki lehet fényesebb. Zsidó 11. Ott tartottam. Ezt csak úgy megemlítettem. Ha ráállsz azokra az igékre csak, amelyek a nyomorúságról szólnak, akkor állj rá azokra az igékre is ott abban a szövegkörnyezetben, hogy Jézus mit mond az egyházzal kapcsolatban. És ne abban higgy csak, hogy nyomorúság lesz, hanem abban is higgyél, amit Isten ígér a fián keresztül. Jézus azt kérdezi a utolsó napokban a kapcsolatban, talál-e hitet a Földön? Nem azt, aki a Facebook bejegyzésén, a YouTube csatornán, tudnátok, ilyen személyes csatornán, minél több apokaliptikus jel van, na vajon mennyire látod az apokaliptikus jeleket a mai társadalomban, stb. Nem ezt mondja. Van-e hited? Azt kérdezi, van-e hited? Van-e hited? Megtartottad-e hitedet? Tudom, egy olyan családnál, aki nézi ezeket az apokaliptikus dolgokat, körülbelül kicsit állj le, és keres hitet. Vegyél át Isten égéből hitet. Építs fel a hitedet, aztán nézd ezeket az apokaliptikus jeleket. Menj vissza. Ez az én véleményem, aztán azt csinálsz, amit akarsz.